Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió heti kulturális magazinja. A mikrofonnál Domanics András, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk második felében megszólal Hozé Kura és Antal Nimród is. Pusztai János költőt, a Szombathelyi Egyetem professzorát választották meg a Finnugor Irodalmi Egyesület elnökének Oroszországban, a Finnugor Írók 12. kongresszusán. A konferencia fő témája a gyermekirodalom volt. Kálló Izabella kérdezte Pusztai Jánost.
Ennek az egyesületnek, vagy szervezetnek az a célja, hogy ismertebbé tegye a finnugor népek körében is, de lehetőleg a finnugor világon kívül, tehát Észtország, Finnország, Magyarország és Oroszországon kívül is finnugor népek irodalmát, és ennek érdekében nemzetközi kongresszusokat szerveznek, és éppen most a hét végén ért véget az észak-nyugat-szibériai Szalehártban. Most a legutóbbi kongresszuson a gyerekirodalom volt a központi téma. A gyerekirodalom pedig azért fontos, mert igen nagyfokú, nagyarányú népek körében a nyelvvesztés, az anyanyelvhez való egyre negatívabb viszonyulás, és a fiatalságon keresztül lehet esetleg lelassítani, vagy netán megállítani ezt a folyamatot, tehát hogy az ifjúság térjen vissza a nyelvhez, de ehhez viszont a fiatalok számára élvezhető, például irodalmi műveket kell teremteni. A következő rendező ország Magyarország lesz, talán lehet, hogy emiatt is esett rám a választás.
Ezen a kongresszuson szóba került az is, legalábbis a tudósítások szerint, hogy az Orosz Oktatási Minisztériumnak tettek egy javaslatot a nemzetiségi nyelvek kötelező oktatásáról.
Mi arra tettünk javaslatot, vissza kell vinni a iskolát a minden tantárgy anyanyelven való oktatását. Tudnék, ez a 60-as évekig megvolt, a 20-as évektől a 1960-as évekig, majd párthatározatra hivatkozva eltörölték a nemzeti iskola intézményét, és így a anyanyelv oktatása kikerült a programból, majd ezt visszahozták ilyen formális, látszólagos megoldásként, de mi azt kérjük oroszországi partnereinkkel együtt természetesen, hogy az iskolai tantárgyak anyanyelvi oktatását tegyék lehetővé, és ehhez magyar kezdeményezésre, magyar irányítással a közelmúltban lezártunk egy projektet, Európai Uniós támogatású projekt volt, ahol megteremtették mindazt a szakszókincset, amely nem csak az anyanyelv, hanem matematika, földrajz, fizika, kémia, stb. Oktatásához szükséges, azaz megvannak a feltételei annak, hogy anyanyelven lehessen újra tanítani minden tantárgyat. Ezáltal nő a presztízse a nyelvnek, és így érdekelté lehet tenni a fiatalokat is, mert ez a garanciája annak, hogy a nyelv megmarad.
Pusztai Jánost, a Szombathelyi Egyetem professzorát, a Finnugor Irodalmi Egyesület elnökét hallották. A Dunáról és a folyóval kapcsolatban lévő emberekről írt könyvet Nick Thorpe újságíró, a BBC közép-kelet-európai tudósítója. A Yale University Press gondozásában megjelent The Danube című kötetről Olá András kérdezte a szerzőt.
Egyszer visszarepültem Budapest felé Nairobiból, és voltam sok órát a Nílus folyó fölött. Elaludtam, és voltam a Fekete-tenger fölött, és hirtelen úgy volt, mintha a Nílus újra kezdődne, ami persze a Duna volt. Valahogy tetszett nekem, de talán a fontosabb ok az volt, hogy eddig minden könyv, amit én olvastam a Dunáról, mindig lefele menték az emberek. Én akartam fordítva csinálni ezt az utat, mert eddig ezek a könyvek főleg olyan nyugat-európai szempont voltak írva. Kicsit úgy volt, mintha a bába népekről, a primitív népekről Kelet-Európában. És én valahogy fordítva akartam, és az a poén is a könyvnek, hogy közép-európai szemmel nézni Európát.
Mire törekedett, mikor a kötetet megírta? Egyfajta irodalmi igényességre, egyfajta riportkötetnek akarta inkább beállítani a könyvet?
Hallgattam, mit mondták az emberek, nekem mit mesélték, mert bizonyos szempontból ez egy mesékönyv, nincs egy erős értelmiségi irány benne. Inkább a mindennapi emberekről, a révészekről, a csempészekről, a határőrökről, a parasztnénik, akik dolgoznak a mezőn. Mindennapi emberek vannak benne, pedig mindenkinek van elég különleges, amiről mesél.
Hogy találta meg az interjú alanyokat, akiket bemutat? Egy évig tartott, míg bejárta a Duna folyamát.
Nagyon fontos volt nekem, hogy mindenhol, ahol nem beszélek a nyelvet, volt jó tolmács velem. Csak úgy sétálva a folyón, az volt az elvem mindig nagyon közel maradni a folyóhoz. Van egy másik édes könyv, a Claudio Magri, a Duna nevű könyv, ami több mint 20 év ezelőtt jelent meg. És az nagyon értelmiségi könyv, nagyon jó könyv bizonyos szempontból, de gyakran megy 50-60-80 oldal, ahol alig látszik a Dunát. Én mindig nagyon közel maradtam voltam azzá, és mindenkivel beszéltem, akivel találkoztam, igazán biciklisták is, de főleg azok, akik dolgoznak a Dunánál, vagy ott élnek.
Várható-e, hogy a könyvben megjelenik a későbbiekben magyar fordításban?
Nagyon szeretnék. Egyelőre van valamennyi érdeklődés, de nincs semmi konkrét. Az első nyelv, ami biztos, hogy lesz fordítva, az a lengyel nyelv, az már 100%, de nagyon remélem, hogy magyarul is lesz olvasható.
Nick Thorpe újságírót, a Didanyub című kötet szerzőjét hallották. Egy ország a Duna mentén. A 2013-as Dunai árvíz védekezési és mentési munkálatainak felvételeiből nyílt fotókiállítás a Katasztrófa Védelmi Központ múzeumában. A tárlatról Olá András kérdezte Berki Imrét, az intézmény igazgatóját.
Ez a kiállítás az árvízben résztvevő erőknek és önkéntes civileknek állít emléket, és köszöni meg a munkájukat. Közel 100 fotón mutatjuk be a történéseket, egészen a védekezés megkezdésétől a helyreállításig. Nagy hangsúlyt fektetünk a résztvevő erőknek a bemutatására, a civil karitatív szervezetek munkájának a megköszönésére, de az életképekben megmutatjuk azokat a pillanatokat is, amelyeket csak azok láthattak, élhettek át, akik részt vettek a védekezés folyamatában.
A kiállítása párhuzamosan a Duna másik arca címmel gyermekrajz pályázatot is hirdettek, amelynek díjnyertes alkotásai láthatók ezen a kiállításon is. Ennek a részleteiről mit érdemes tudni?
Ez egy jelképes színválasztás is volt. Ugye egy ország a Duna mentén szintén kifejezi azt, hogy micsoda összefogás volt ez ügyben, és a Duna másik arca pedig a gyermekek szemével mutatja meg a kedves Dunának a másik mérgesebb, molcosabb arcát. A pályázatot Jankovics vezette zsűri bírálta el. Két kategóriában kerültek eredményhirdetésre, általános iskola alsó tagozatosak, pontosabban 6 és 10 éves korosztály, és utána pedig a nagyobbak, a 11 és 15 éves korosztály között. Nagyon szép, nagyon kedves rajzok ezek, amelyek a gyermekek szemével mutatják meg az árvizet.
Meddig látható a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában ez a tárlat, és ezt követően hova utaztatják ezt a kiállítást?
A kiállítás itt december 30-áig látható a múzeum nyitvatartási idejében, utána pedig a következő állomás a Szabolcs-Szatmár-Beleg megyében lesz január 8-ától, és a múzeum honlapján az országos várókiállítások menüpont alatt megtalálható a kiállításnak az ismertetője, az eddigi megnyitókról készült cikkek és egy táblázat, ahonnan tájékozódhatnak arról, hogy éppen mikor merre fogunk járni.
Bergi Imrét, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatóját hallották. Kevesebbet énekel, nincs ideje zenét szerezni, és jelenleg az opera rendezés foglalkoztatja José Cura világhírű argentin tenort, aki keddeste koncertezett a Művészetek Palotájában. Elsőként operaéneklési és karmesteri tevékenységének megoszlásáról kérdezte José Curát munkatársunk Olá András.
Mikor a 90-es évek végén újra elkezdtem vezényelni, az énekesi karrierem kiteljesedését éltem, és évente, ha egy karmesteri munkát elvállaltam. Az idő előre haladtával azonban ezek az arányok fokozatosan módosulnak, mivel az én koromban már több pihenésre van szükségem két énekesi produkció között.
Budapesti koncertjén több argentin dal mellett egy saját szerzeményének részletét is előadja, amelyet Pablo Neruda, chilei költő egy versciklusára írt. Mikor van alkalma komponálni, mi az, ami zeneszerzőként inspirálja?
Ezt a dalciklust nem tegnap írtam, hanem sok-sok éve. Kettőt közülük 98-ban a Warner Classics számára rögzítettem is. Valószínűleg máig az utolsó szerzeményem is éppen ez a dalciklus volt, mivel nincs időm zenét szerezni. Arra várok, hogyha énekesként visszavonulok, talán lesz alkalmam többet írni, de higgy el, a világnak szerintem nincs szükség José Cura szerzeményeire. Ha írok is, azt a magam örömére teszem, és amennyiben az másnak is tetszik, az már más kérdés. De nem vagyok hivatásos zeneszerző, még ha a végzettségem alapján lehetnék is az.
Szakmai munkájában mi az, ami most a leginkább foglalkoztatja?
Jelenleg az opera rendezés az, ami érdekel. Egész pályámon úgy közelítettem az operához, hogy az énekes a zene mellett egy prózai színész eszköztárával lépje lépjen a színpadra, ne pedig egy színészt imitáljon, miközben a zene áll mindenek felett. Sokan kritizáltak, de sokan támogattak és méltattak is azért, hogy áthágom a szabályokat. Azt gondolom, ha van jövője a mi művészetünknek, az csak az lehet, hogy ne tekintsük az operát múzeumnak, éppen ellenkezőleg. Ez egy élő művészeti forma, amely folyamatosan fejlődik.
Hazája zenéjéből a dízelítőt a művészetek palotájában. Egy másik dolog, amivel sokan azonosítják Argentinát, az a labdarúgás. Követi a focit? Van kedvenc csapata?
Csak annyit mondok, Messi is az én városom szülötte, és ugyanabban a csapatban játszott, aminek én is tiszteletbeli tagja vagyok.
José Cura operaénekes karmestert hallották. Egy hónapja Magyarországon dolgozik Antal Nimród. Az Amerikában élő magyar származású filmrendező a Nemzeti Film Alap felkérésére 60 színművész közreműködésével a magyar filmet népszerűsítő Vissza a moziba kampányhoz forgatott kisfilmet. Tapasztalatairól és terveiről Ola András kérdezte Antal Nimródot.
Egyrészt volt egy lehetőség 60 olyan magyar színésszel dolgozni, akiket szeretek és tisztelek, és az önmagában egy olyan elég nagy ajándék volt, hogy megismerkedjek ezekkel az emberekkel. Maga a kampánynak a célja azt gondolom, hogy nemes. Magyarország nekem családot, szakmát, barátokat adott, és magyar film szakma adta ezeket nekem, és én igenis nemesnek tartom azt a célt, hogy azért emlékeztessük a nézőket, hogy Magyarországon létezett és fog létezni újra egy csodálatos film. Szóval ez is nagyon vonzó volt. Mikor van lehetőség a fiatalokkal beszélni, azt úgy szívesen megteszem, hiszen az én fiatalságomban rengeteg kérdésem volt, és rengeteg dologra lettem volna kíváncsi, és nekem nem adódott igazán, hogy tudjak beszélgetni olyan emberekkel, akiket talán szerettem, vagy akik készítettek olyan filmeket, amik számomra szimpatikusak voltak. Ezért, ha bárki érdeklődik felém és a filmjeim felé, én úgy szívesen és megtiszteltetés, hogy beszélgethessek velük.
A reklámspot mikor lesz látható?
Azt én nem tudom, mert nem én vásárolom a médiaidőket, de azt gondolom, hogy itt a következő pár hétben talán már megjelennek, legalább a rövidebb verziók.
A legutóbbi alkotása, amit az ősz folyamán be is mutattak Magyarországon, az a Metallica Through the Never című koncertfilm volt. Tudni lehet önről, hogy nagy rajongója az együttesnek. Rendezőként milyen kihívást jelent egy koncertfilm elkészítése?
Egyrészt igen, rajongó voltam, másrészt volt egy olyan zsáner, amiben én még nem mozogtam, még pedig a koncertfilmkészítés, és az, hogy 3D-vel tudjak dolgozni, kipróbálni a 3D-t is, az is egy vonzó elem volt. Mikor találkoztam velük, ráéreztünk egymásra, és volt egy szimpátia. Talán az volt a legnagyobb kihívás az egészben, hogy mikor egy ember bizalmat ad, akkor nem akarod, hogy ők csalódjanak, főleg azok, akikre fölnézel, vagy akiknek a munkáját szereted. Lelkileg volt a legnagyobb kihívás, hogy ne okozzak csalódást nekik.
Említette, hogy szerzői filmet szeretne készíteni a jövőben az Egyesült Államokban, és előre haladott állapotban vannak ilyen filmek előkészítései. Terveiről tudhatunk bővebbet?
Van egy angol nyelvű könyv, amit már pár éve írtam meg, és azt már próbáljuk egy ideje összehozni. Most talán össze is jön, de ez még egyáltalán nem biztos. Magyarországon szintén szeretnék filmeket forgatni. Most láttam a Mundrucu Kornélnak a legújabb filmét, ami nagyon-nagyon tetszett, a Fehér Isten, és megnéztem a Isteni Műszakot, és azért inspirálnak ezek a dolgok engem, mikor itthon vagyok és látom. Szeretnék ismét részt venni ebben.
Antal Nimród filmrendezőt hallották. Önök az Inforádió heti kulturális magazinját hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András.
Kulturális híreket hallottak.